Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. A királyi széken ülő és a bárányi az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Fogadjuk szeretettel a Jókai Általános Iskola 5. osztályosainak szolgálatát.
Zengd Jézus nevét, zengd világűt, angyalok, áldjátok! Felékesítve homlokát, királyá Jézust, Jézust koronázzátok!
Ti véltanúi Istennek, kik mennyben szolgáljátok a bárányt, ki megöletett, királyá Jézust, Jézust koronázzátok!
Ti választottak szent hívek, mind akik ő megváltott, szent írva már dicsérjétek, királyá Jézust, Jézust koronázzátok!
Ti bűnösök, mert ő hordott ti értetek kint, s átkot, és szent vérével áldozott. Királyá Jézust, Jézust koronázzátok!
Ti népek, törzsek, kik bárhol az ő szavát halljátok. Nagy jó voltáért hálából, királyá Jézust, Jézust koronázzátok!
Mi boldogság lesz majd, ha fenn a Jézus előtt álltok, és mindörökké zenketem. Királyá Jézust, Jézust koronázzátok!
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és élendő dolog.
Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izraelnek elűzötteit, meggyógyítja a megtört szívüveket és bekötözi sebeiket. Elrendeli a csillagok szemét, és mindnyájatokat nevéről nevezi. Nagy a mi Úrunk, és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa. Megtartja az Úr a nyomorultakat, a gonoszokat földig megalázza. Énekeljetek az Úrnak hálaadással, tengessetek hárpát a mi Istenünkről.
Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog.
Aki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken. Aki megadja táplálékát a baromnak, a hollófiaknak, amelyek kárognak. Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lászáraiban gyönyörködik. Az őt félükben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Dicsőjöz Jeruzsálem az Urat, dicsért Ósion a te Istenedet.
Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog.
Mert erősekké teszi kapuid, zárait, s megáldja benned a te fiaidat, békességet árt határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete. Olyan havatár, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port. Darabokban szórja lejegét, kiállhatna meg az ő fagya előtt, kibocsátja szavát, s szétolvasztja őket, megindítja szerét, s vizek folydogálnak. Közli igéit Jákobbal, törvényeit, s végzéseit Izraellel. Nem tesz így egyetlen néppel sem, végzéseit sem tudatja velük. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó reggel száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, végtelen kegyelem. Három személyben áldott egy Isten. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Kit a szentek állnak, koronájukat letészik te előtted, angyali seregek térdelve imádnak, ki voltál, vagy, s nem érsz soha véget. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Földi köd bár elfed, bűnös szem látja dicsőségedet, csak te vagy szent, és senki kívüled, teljes hatalmú szentség, szeretet. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, nagy és erős Isten, minden műved dicsér az ég, föld, s tengeren. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, áldott véghetetlen, három személyben egy áldott Isten.
A rabság földjén élt egy nép, lesz-el szabad még, oly súlyos terhek gyötörték, lesz-el szabad még, jöjj el, Mózes, rád vár a síró nép, old meg láncát, lesz-el szabad még, ha Mózes újra földre szállt, lesz-el szabad még, a győztes harcban elénk áll, lesz-el szabad még, jöjj el, Mózes, rád vár a síró nép, old meg láncát, lesz-el szabad még, a nép majd újból útra kél, lesz-el szabad még, és rabláncom már sosem él, lesz-el szabad még, jöjj el, Mózes, rád vár a síró nép, old meg láncát, lesz-el szabad még.
Köszönjük az 5. osztályosoknak a szolgálatát itt a gyülekezet körében, Isten áldja meg tanulmányaitokat, és köszönjük a felkészítést is a tanároknak. Isten áldja meg a Jókai iskolában és az óvodában is folyó szolgálatokat, munkákat. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezessel bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, ugyanint az írva található János mennyei jelenése könyvének első részében, a 3. a 8. terjedő versekben. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek, kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, s a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká, az Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké, ámen. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és iratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét mindnyájunknak lelki hitbeli épülésére, gyertek alázatos szívvel imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk te előtted, és magasztalni szeretnénk téged. Urunk, azért, mert neked adatott minden hatalom mennyen és földön. Azért, Urunk, mert hatalmadban állt bennünket megtartani, ebben a hónapban is. Amikor e hónap utolsó vasárnapján leborulunk előtted, Urunk, te tudod, hogy mennyi minden töltötte meg a gondolatainkat, a lelkünket, az életünket, a mindennapjainkat. Urunk, szeretnénk hálákat adni azért, hogy megtartottál. Az ínségek, a betegségek idején is te voltál gyógyítónk, és szeretnénk, Urunk, kérni téged továbbra is, hogy szólj hozzánk. Ezen az Isten tiszteleten hadd lehessünk, Urunk, az Isten országának vendégei, mert valahányszor te igédet és szent lelkedet kibocsájtod, és szólsz hozzánk, Urunk, te a te országodba hívsz bennünket, és dicsőítünk téged azért, Urunk, hogy minden Isten tiszteleten megnyílhat a mennyei világ, és minden alkalommal lelked ereje által, onnan a te országodból kaphatunk lelki erőt, hitet, épülést a te nagy neved dicsőségére. Kérünk, édesatyánk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, jöjj és nyisd meg a szíveinket, áld meg minket is, Urunk, mint az ige befogadóit, hogy szelíd lélekkel tudjuk azt befogadni, mert a te igédnek hatalma van megtartani, megmenteni a mi életünket Jézus Krisztusban. Köszönjük, Úr Jézus, hogy velünk vagy, vigasztalója vagy a gyászolóknak, a veszteségeket megélőknek. Sorunk, akik nagy döntési helyzetekben vannak, Urunk, te tudsz nekik is bölcsességet és értelmet adni. Úrunk, könyörgünk te hozzád, hogy légy itt közöttünk, légy a betegeknek gyógyítója, oltalmazója, mindazoknak, akik most is a kórházakba, mint gyülekezeti tagjaink várják a te kegyelmednek kiáradását. Kérünk, édesatyánk, légy közöttünk, tedd áldottá igédet, hogy a te szent lelkednek hatalma most is oda tudja hajtani szíveinket a kegyelem trónusához. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, áld meg Isten tiszteletünket. Ámen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét hirdetni szeretném köztetek. A Máté evangéliumából olvasom, a Máté evangélium a 6. részéből, a 13. versnek a 2. feléből. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvérek, a mai alkalommal véget ért az az igehirdetés sorozat, ami a mi atyánkról szól. Nekem jutott most az utolsó mondat, ami egyrészt egy szépséges hitvallás, amit az ember, a hívő ember elmond az imádsága végén. Hiszem, hogy tied az ország, hiszem, hogy tied a hatalom, és hiszem, hogy tied a dicsőség. Ugyanakkor ennek a mondatnak van egy nagyon komoly lelki gondozói karaktere is, és én most inkább erről az oldaláról szeretném megközelíteni ezt a mondatot, mégpedig onnan, hogy miféle vigasztalásunk származhat abból, hogy a mi atyánkunk végén ott van ez a mondat, amiben bele lehet kapaszkodni. Amiben bele lehet csomagolni a szívünket, amire rá lehet állni, mert hogy vigasztalás van abban, hogy tied az ország, tied a hatalom, és tied minden dicsőség. A három szó közül most leginkább a hatalom szót szeretném kiemelni, mert talán ezen tudom leginkább, legplasztikusabban megmutatni azt, hogy mit is jelent ez. Miért vigasztalás nekünk, hogy Jézus Krisztusé vagy Istené minden hatalom? Testvérek, azért, mert az egész emberi történelem nem más, mint hatalmi játszmák és hatalmi harcok, háborúk egymás utánja és sokasága. Ez pedig azt mutatja, hogy az ember imádja a hatalmat. És ha kell, mindent megtesz azért, és aztán utána az az érdekes, hogy rettenetes dolgok történnek aztán, az ember kezében levő hatalom folytán, annak eredményeként. Ezekben a rettenetes dolgokban hivatlan segítője az embernek a sátán, aki hatalom dolgában nagyon jól képzett. Ő modellt alkotott már az idő kezdetén a mennyországban, amikor fellázadt Isten ellen, és ő adja elénk a prototípusát az Istennel szembe helyezkedő, az Istennek ellenálló, az Isten kontrollja alól kivett, és az Istennel rivalizáló hatalomnak. Ő adja ezt a ki a nagyobb prototípust. Az Isten országából azért kellett kivettetnie, nem azért, mert Isten megharagudott ezért, vagy mert durcás lenne, nem természete Istennek ez. Azért kellett onnan kivettetnie, mert Isten országában ez értelmezhetetlen fogalom, hogy ki a nagyobb. Ez a mondatocska, ez nem mennyország kompatibilis mondat. Ezzel ott nem tudnak mit kezdeni, hogy ki a nagyobb. Isten országának a törvénye, a tartalma, az alfája és omegája a Szent Háromság Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek, és ez nem hierarchia, nincs nagyobb meg kisebb, hanem az Isten hármasságának ezt a tökéletes egységét, egybefonódását, egymás felé való nyitottságát, szolgálatát látjuk megvalósulni. Látjuk az Atyát, ahogyan az maga szeretetét, teljességét, szívét, lelkét, szent lelkét kihelyezi Jézus Krisztusban. Látjuk a fiút, ahogyan teljes engedelmességben van az atya iránt. Teljesen rásimul az atyára, belesimul az ő akaratába, egy vele, azonos vele. És látjuk a Szent Lelket, amelyik megvalósítja Isten akaratát hiány nélkül, és amelyik Jézus Krisztus dicsőíti. Ők hárman ilyen egységben egyek. Nos, tehát értjük, hogy ennek, hogy ki a nagyobb, ilyenfajta hatalmaskodásnak, vagy hatalomgyakorlásnak semmi értelme nincs Isten országában. De hogy a sátán mégis milyen komolyan veszi magát ebben a szerepében, és abban, hogy ő tudja, hogy hogy lehet hatalomhoz jutni, és ő osztja a hatalmat, és ő tudja, hogy mi annak a lényege, azt látjuk akkor, amikor Jézus Krisztus megkísértése történetében nagyon arcátlanul odaáll Jézus mellé, és azt mondja, hogy most megmutatom neked a föld országait és a föld gazdagságát. És tesz neki egy ilyen ajánlatot, hogy mindezt neked adom, hogyha leborulva imádsz engem. Ha a hatalmat nekem adod, akkor én adok neked ebből az enyémből. Mindezt neked adom, mondja, de azért az kiderül sok-sok példából a történelem során, hogy a hatalom alapvetően nem az embernek való. A hatalom olyan dolog, ami túlságosan nagy kabát az emberen. Elveszünk benne. Készülés közben az jutott eszembe, amikor a legkisebb unokaöcsémmel, aki most 4 éves, egyébként mindegyikkel végigcsináltuk ezt, van az a korszakuk, amikor már nagyon lelkesednek a járművekért, és ott lógnak az ablakban, meg ott topognak a lépcsőn, amikor az ember bejön az autóval az udvarukba, és akkor mindig megengedtem nekik, hogy a hosszú udvaron keresztül a kaputól a garázsig beüljenek, az ölembe kucorodjanak, és ők foghatják a kormányt, amíg beérünk. Mindig megdöbbentő tapasztalnom, hogy milyen kompetensnek érzik magukat. Kis Dani például 3 évesen olyan erővel bírt, hogy majdnem neki mentünk a lugasnak, tehát komolyan belekapaszkodott a kormányba, és nekem át kellett vennem a vezetést. De én nem adhatom oda neki az autót, és nem adhatom oda a slusszkulcsot, még akkor sem, hogyha már tudja tekerni a kormányt. Tehát körülbelül ilyen arányban, mértékben vagyunk mi emberek a hatalommal, hogy azt Isten nem bízhatja csak úgy ránk. Azzal mi nem tudunk igazából bánni. Az a tapasztalat, hogy az embert megrészegítheti a hatalom, időnként megvadulattól, és visszaél azzal. Elfelejti, hogy azt Istentől kapta, Isten mindig a saját hatalmából és a saját tekintélyéből ad azoknak, akik hatalmat gyakorolnak. Tehát elfelejtjük, hogy tőle kaptuk, elfelejtjük, hogy egy konkrét céllal kapjuk azt, egy konkrét feladatra kapjuk azt, és hogy azért elszámolással tartozik mindenki. Hogy mit kezdjünk a földi hatalommal, arról a Róma 13-ban Pál apostol nagyon világosan ír, amikor kéri a hívőket, az első gyülekezetek tagjait, hogy a hivatalos és az éppen regnáló államhatalomhoz legyenek lojálisak. Azt mondja nekik, hogy Istentől van minden hatalmasság, ti értetek a ti javatokra, azért van a hatalom, azért adta Isten az államhatalmat, hogy a jót jutalmazza, a rosszat büntesse és a rendet fenntartsa. Most nem karhatalmi rendfenntartásra gondolok, hanem arra, hogy legyen egyfajta működésképes közegünk, amiben a dolgainkat el tudjuk intézni. Ezt értem rend alatt. Jutalmaz, büntet és rendet tart. Vagyis azt mondja az ige, hogy szükséges egyfajta földi hatalom, és azt Isten nem azért adja senkinek, hogy saját kénye kedvére használja azt, mások megnyomorítására használja, hogy mániáit vagy éppen aktuális őrületei oltárán feláldozzon embereket, rétegeket, sorsokat, akár szellemi, akár anyagi értékeket. Tehát szükséges, és azt mondja Isten, hogy ez lehetőség a jóra. Nem hatalmaskodásra adta Isten, nem azért, hogy mások fölé keveredjünk és magunk alá gyűrjük, hanem lehetőség a jóra. Akinek nagyobb hatalma van, annak nagyobb lehetősége, több eszköze, és több tere van arra, hogy jót cselekedjen. És amit tesz, az nagyobb ívekben is hat, nagyobb köröket elér. Mit tehet az ember, hogy ne démonizálódjon a hatalom a kezében? Testvérek, Isten igéje egy irányba mutat, és egy megoldást mutat ebben a dologban, azt mondja, hogy Isten kontrollja alá kell helyezni a hatalmat. Ha Isten kontrollja alatt van, akkor az istentelen hatalom nem lesz aztán embertelenné is. Aki hatalmat gyakorol, az Isten hatalma alá vetett emberként gyakorolja azt, mint aki tudja, hogy felette is van valaki, és ő is elszámolással tartozik. Jézus Krisztus is nagyon szépen igazítja el az övéit, amikor oda viszik hozzá a adópénzt, és csapdát akarnak állítani, és megkérdezik tőle, hogy na hát akkor mondd meg nekünk, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy sem. Ez egy olyan csapda, amiben nincs jó válasz. Ha azt mondja, hogy szabad, akkor, hát akkor a hatalmat, a regnáló vagy a megszálló hatalmat szolgálja. Ha azt mondja, hogy nem lehet adót fizetni, akkor a császár ellen lázít. És az Úr Jézus a maga bölcsességével és sokkal nagyobb távlatokból látva ezt a kérdést, azt válaszolja, hogy tessék megadni a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Mit jelent ez? Megadni a császárnak, ami a császári, az azt jelenti, testvérek, hogy a keresztények mindenkorban normakövető, törvénytisztelő, tisztességes és lojális állampolgárok, vagy alattvalók kell, hogy legyenek. De folytatódik a mondat, és ott az áll, hogy Istennek is megadni, ami az Istené. Ez pedig azt jelenti, hogy mindazzal együtt, hogy normakövető és törvénytisztelő és lojális állampolgárok tudnak arról, hogy a király fölött is vannak, a király fölött is van Isten, ők Isten országa polgárai is, kettős állampolgárságuk van, és hogyha olyat kívánna a hatalom, amivel ők nem tudnak azonosulni, és a lelkiismeretük nem engedi meg, akkor ők azt nem tehetik. Ebből pedig az következik, hogy a keresztények soha nem lehetnek egy aktuális politikai hatalom elvtelen kiszolgálói. Más dolog a szolgálat, és más dolog a kiszolgálás. Soha nem lehetnek politikai pártok zászlóvivői. Az igazi keresztényekben pont emiatt nem is nagyon bízott sosem a hatalom. És milyen érdekes, hogyha a keresztények nem tudnák, hogy hol a helyük, akkor ezt megmondják neki kívülről. Az igazi keresztényekben, akik felfelé voltak elsősorban elkötelezettek, azokban soha nem mert igazából megbízni a hatalom. Mert tudta azt, hogy a józanész és a Szentlélektől megszentelt lelkiismeret együtt, az nagyon veszélyes konstrukció. Az nagyon kevéssé manipulálható, és az nem fog egyhamar kötélnek állni. Testvérek, a kereszténység és a hatalom, azok olyan viszonyban vannak egymással, hogy a kereszténység lehet minden hatalomnak a lelkiismerete. A kereszténységnek az a dolga, hogy bármely hatalomnak, vagy aktuális regnáló erőnek a lelkiismerete legyen. Hogy milyen régi problémája az embernek a hatalom gyakorlása, azt rögtön a teremtéskor látjuk, ahol Isten azért megadja az ember hatalmi terét. Azt mondja, hogy uralkodjatok az égmadarain, a tengerhalain, és a földön, a teremtett világon, de sehol nem mondja azt, hogy uralkodj a másikon, a másik emberen. Ez rögtön a Káin és Ábel történetben nagyon plasztikusan elénk jön, amikor Káin és Ábel mindketten hazamennek az istentiszteletről, mindketten a maga oltára mellől, és Káin észreveszi, hogy Ábel boldog, hogy Ábel valami különlegeset nyert az Istennel való kapcsolatból, és azt is érzékel, hogy Ábel kapcsolata más Istennel, mint az övé. És a szívébe beleül az irigység, vagy a kételj, vagy a harag, az értetlenség, és mielőtt azt a rettenetes tettet elkövetné, ott még van egy kis idő, ott még van egy lélegzetvételnyi szünet, ott még van lehetőség beavatkozni. És ez nagyon jó példa, ez a történet arra, hogy mindig van még lehetőség átgondolni. És Isten meglátogatja Káint ebben az elkeseredett állapotban, és azt mondja, hogy miért haragszol? Miért is haragszol? Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, nincs semmi baj. Ha rossz a lelkiismereted és rosszat cselekszel, akkor ne Ábelre haragudj, hanem beszéljük meg. Akkor nem Ábelt kell magad alá gyűrnöd és legyőznöd és letörölnöd a földszínéről, akkor a hatalmat ne ő ellene gyakorold, hanem mit mond Isten? Vigyázz, Káin, a bűn az ajtó előtt van, és rád van vágyódása, de te uralkodj rajta. Ez az uralkodásnak a jó iránya, ide csatornázd az uralkodást, ne Ábel fölött, hanem önuralmat gyakorolj, magadba nézz, és a belső veszélyek ellen harcolj. Testvérek, hányszor van az, hogy projektáljuk, kivetítjük a belső harcainkat, sokszor kifele kapálózunk, ütünk, vágunk, és amivel harcunk van, az belül van. Amivel harcunk van, ami nem jó, ami görcsbe rándít, amit nem tudunk megoldani, az belül van, de kifelé törlesztjük azoknak, akik hozzánk legközelebb állnak. Hogy milyen méreteket ölthet az emberi hatalomvágy, az egy másik történetben áll előttünk, az ős történetek közül, a Bábel tornya történetéből. Amikor az ember fölfedezi a téglát, és hanem is a habarcsot, de a szurkot, és rájön, hogy kiváló építőanyag ez a kettő együtt, akkor belelkesedik, és azt mondja, hogy most alkossunk valami nagyot. De olyan nagyot, hogy az eget érje. És összefognak, és azt mondják, hogy szerezzünk magunknak nevet. Ez is a hatalomról szól. És Isten beavatkozik, és nem engedi, hogy megvalósuljon ez a terv, megakadályozza ezt a dolgot, és összezavarja a nyelveket. Nem értik egymást. A létrát kérem, és a szurkot adja. A szurkot kérem, és a téglát adja. Kicsit vicces lehetett ez a történet így, és azt gondolom, hogy nem csak a nyelvtanfolyamok eredetéről szól ez, hogy miért kell nekünk sokat fizetni a nyelvórákért, hanem elsősorban arról szól, hogy Isten határt szab az emberi hatalomvágynak. És erre látunk példákat a történelemből, hogy hova tudja ez kinőni magát, a téboig, az elmeháborodásig. Amikor már nincsenek érvek, amikor elhagy a józanész, semmi se drága, semmi se szent. Amikor olyan mélyre süllyed az ember a primitívségben, az állatságban, hogy rettenetes. És azt mondja ez a történet, hogy Isten ezért nem engedi meg a hatalom koncentrációját. Mert itt Bábelben azt mondják, hogy fogjunk össze. Az ambíció, a hatalomvágy és az összefogás az Isten nélkül rettenetes dolgokra képes. Isten nem engedi ezt a nélküle való vállalkozást. Határt szab neki. Mint amikor szaladgál a kis egér is, valaki ráteszi a farkára a kezét. És nincs tovább, kisapám, nem mehetsz tovább. Vagy amikor rohangál egy bogár a terepen, vagy a papírlapon, és oda tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy nincs tovább. Erre nincs tovább út. Isten ezért gondoskodik arról, hogy minden hatalomnak meglegyen az ellenpontja. Azért tördeli ezt szét. Különben réges-régen felaprítottuk volna magunk alól a földet, a mindenséget, egymást megettük volna. A Western filmek tematikája szerint alakulnak a dolgok, ahol mindig van egy hős, aki nagyon jól kezeli a pisztolyt, kellő tekintélyt is szerez magának, és mindenki fél tőle, és ő oszt, és aztán mindig felbukkan valaki, aki egy másodperccel hamarabb lő. És ez mindig így van. Isten határokat szab, és az vigasztalás, hogy a fák nem nőnek az égig. De most jöjjünk egy kicsit vissza a mi mikrokörnyezetünkbe, és ne csak nagyba gondolkodjunk a hatalomról. Testvérek, a hatalomgyakorlás természetes módon és negatív előjelek nélkül is folyik az életünkben. Ezt kell, hogy tegyük. Egy vezetőnek hatalmat adott az Isten, neki gyakorolnia kell a vezetést, és az a hatalomgyakorlás egy módja. Egy lelkipásztor spirituális hatalmat gyakorol. Akár a szószéken, akár egy beszélgetésben. Egy szülő, aki neveli a gyerekét, az vezeti. Neki is hatalmat adott az Isten, hogy azzal éljen. Ahhoz hatalom kell. Egy-egy szakember szakmai hatalmat gyakorol, mert nem tudom, hogy milyen gyógyszert kell ereszedni, megmondja ezt a szakember, és hatalmában vagyok. A villanyszerelő, az autószerelő, a rendőr, mindenki, aki ért a szakmájához, és én ahhoz nem értek, abban ő hatalmat gyakorol. És ezt lehet jóra használni, és lehet rosszul élni vele. És akkor menjünk csak most egy kicsit oda, hogy azt mondja, hogy hatalom, vezetés, befolyásolás, manipuláció. Nem kell ahhoz kinevezett vezetőnek lenni, testvérek, hogy hatalmat gyakoroljunk, befolyásoljunk, hogy manipuláljunk. Sokkal ügyesebben csináljuk ezt, mint gondolnánk. Elképesztő fegyvertárunk van ehhez, elképesztő eszköztárunk, elképesztő lehetőségeink, egy személyes kapcsolatban, vagy egy házasságban, barátságban kigyakorolja a hatalmat, és hogyan, és miben. Ez az önismeret dolga, és önvizsgálatunk dolga, és az jó, hogyha Isten lelke elénk hozza, hogy a mi praktikáink közül melyik az, amelyik nem korrekt, nem tisztességes, és nem Isten szerint való, ahogyan valakiket ráveszünk arra, hogy az legyen, amit mi szeretnénk. Mindenkinek hatalmat adott Isten. Hogyan élünk azzal, mire használjuk? És a vége felé közeledve, megint csak Jézus Krisztushoz forduljunk oda, mert ő a mi mintánk, és ő a mi Urunk, aki ebben is segíteni tud rajtunk, hogy ő hogyan élt a hatalommal. Istenségét letette, amikor testünket fölvette. Isteni létezésének létformájának minden előnyét ott hagyta, amikor ide költözött. Amikor embernek formájában volt, akkor a hatalmat soha nem ellenünk használta, hanem mindig értünk. Ha gyógyított, ha beszélt, ha lelkigondozott, ha tanítgatott, ha csak jelen volt, akkor az ő közelében felfrissültek, megépültek az emberek. Maguk se tudták, hogy mitől, Nem is nagyon tudták megfogalmazni, hogy milyen hatalommal bír ő, csak azt mondták, hogy hát ő úgy beszél, mint akinek hatalma van. Valamit éreztek körülötte, valami isteni erőteret, amiben jó volt lenni, ezért vitték oda a gyerekeket az anyukák. A szülők érezték, hogy itt jó, akkor itt jó lesz a gyerekeinknek is. És milyen tapintattal igazgatta a rossz dolgokat is, egészen odáig, amikor teljesen letette az életét, azt mondta, hogy hatalmam van letenni az én életemet, és hatalmam van felvenni. És teljesen lemondott a hatalomról. Találtam egy karácsonyi verset, talán nem baj, hogy most felolvasom. Nem az a lényeg, hogy karácsonyi, hanem inkább az, hogy nagyon megható, engem nagyon megrázott, amikor végigolvastam, hogy milyen nagy Jézus Krisztus mindig abban magasodik fel számomra, és abban a leghatalmasabb ő, amikor nagyon kicsi tud lenni. Én akkor látom őt a legnagyobbnak. Ez egy gyerekvers, de azt gondolom, hogy nem csak gyerekeknek. Ti szegény kukázók, hogy vagytok, hogy vagytok? Köszönjük, meg vagyunk, köszönjük, meg vagyunk. Nem fáztok, kukázók, rettentő hideg van. Nem fázunk, nem fázunk, éppen csak didergünk, van nekünk kabátunk, az éjjel pihentünk. Megfogytok, kukázók, mínusz lesz, jön a tél. Nem fagyunk, nem fagyunk, nem tél jön, ünnepek. A három király majd töménnel, mirhával hoz nekünk aranyat, zsákszámra üveget. Ó, szegény kukázók, mit tesztek a zsákszám üveggel, a zsákszám üveggel? Elvisszük, elvisszük, a boltban beváltjuk, a pénzen bort veszünk, halat és kenyeret. Menjetek el inkább a gazdag emberhez, segít az rajtatok, szállást ad, meleget. Van nekünk egy gazdag emberünk, ő jön el mi hozzánk, el innen nem megyünk. Nálunk járt tava is, nem adjuk senkiért, úgy hívják Úr Jézus, éjjelre ideért. Ő a mi királyunk, ő a mi kenyerünk, olyankor fáradt már, itt alszik mi velünk. Íme az Isten báránya, de róla szólnak azok a hatalmas igék is, amik azt mondják, hogy ő Júda oroszlánja. Amikor láthatjuk a dicsőség Jézusát, a feltámadottat, aki győzött, aki a föld királyainak fejedelme, azt olvassuk róla, aki a halhatatlanság, az erő és az áldás, őtőle, ő általa és őre ránézve vannak mindenek, aki hatalma szavával fenntartja ezt a mindenséget. Csodálatos dolog, hogy Jézus Krisztusban az a kettő így együtt van, az Isten báránya és a Júda oroszlánja. Testvérek, ezért vigasztalás ez a mondat, hogy tied az ország, tied a hatalom, tied a dicsőség, tied az ország, Isten országa is, és minden földi ország. A mi Istenünk nem egy törzsi Isten, nem a magyarok Istene, nem az, aki csak Európában, a keresztény kultúrában Isten, Isten ő Szíriában is, Afrikában is, mindenhol a világon. Tudja, hogy mi történik, a szálak végül az ő kezében futnak, az ő terveit megvalósítja. Tied az ország, tied a hatalom, és tied minden dicsőség. Ez hitvallás is, testvérek, de hallatlan nagy, lelki gondozás, vigasztalás, és az ember szívében hála van. Hogy de jó, hogy a tied az ország, mert ott jó helyen van. De jó, hogy tied a hatalom, mert a hatalom a te kezedben jó helyen van. És ezért legyen tied minden dicsőség. És ez azért is vigasztalás, mert nagyon magasba röpködtünk itt ma ezen az Isten tiszteleten, de ez azt jelenti, hogy az én földi életemet, sorsomat, minden dolgomat bizton, bátran a kezébe tehetem. Kire bíznám? Hova tehetném jobb helyre, mint az ő kezébe, akinél van minden hatalom, erő és áldás, aki mindent megtehet értem? Most, amikor ott lenn üdögéltem az Isten tisztelet előtt, eszembe jutott a 90. Zsoltárnak az utolsó verszaka. Szolgáidon láttassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain. Add értenünk felséges hatalmadat, mi kegyes urunk, ó, irgalmas Isten, minden dolgunkat bírjad, forgassad, kezeink munkáit igazgassad. Ez az imádság következik ebből, hogy minden dolgainkat odabízzuk, bírjad, forgassad, kezeink munkáit igazgassad. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked hálás szívvel, mély alázattal és örömmel azt, hogy megnyitod a te gazdag tárházadat, a te szívedet megmutatod nekünk, és hogy ettől bizalom támad bennünk meg hit, hogy minden dolgunkat rád bízzuk. Magasztalunk téged, aki hatalmas Isten vagy, és aki mégis transformáltad a te hatalmadat, megérinthetővé, elérhetővé, megölelhetővé tetted Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te nem változtál, ma is ugyanaz vagy. Köszönjük, Szentlélek Isten, hogy végtelen szeretettel, isteni hatalommal, de szelídséggel győzöd meg és ragadod meg a mi szívünket. Édesatyán, köszönjük neked azokat a történeteket, a gyerekkorunk meséit, amik elhitették velünk, hogy a jó végül győzni fog. Te látod, Urunk, hogy felnőttként mennyire kiábrándultak és kilúgozottak vagyunk már, mennyire nehéz ezt hinnünk, hogy van ennek az egész káosznak értelme. De most mégis, ha nem is a meséknek, de a te igédnek, ennek a könyvnek, szeretnénk elhinni azt, amit te mondasz, hogy nálad van minden hatalom, és hogy jó kezekben van, és végül a te terveid valósulnak meg. Urunk, amikor káoszt látunk, és valóban a terítőnek csak a hátulját, csomókat, bogokat, kuszaszálokat, akkor is adj nekünk bizalmat irántad, hogy te tudod a mintát. Így kérünk, Istenünk, hogy áld meg életünket, a szívünkben levő dolgokat, amik ott remegnek talán bennünk, hogy hadd tudjuk azokat bizalommal letenni nálad, tőled várni választ és segítséget, imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk szolgálattevőért, a csoportok munkájáért, és azért, Urunk, hogy hadd zendüljünk közülünk az evangélium, és sokan meghallják, és jöjjenek ehhez a forráshoz. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Annak pedig, aki titeket bűntől megőrizhet, és maga elé állíthat szeplőtlen tisztaságban és dicsőült nagy örömben, az egyedül üdvözítő Istennek adassék erő, hatalom és áldás mindörökké. Amen.